Kedves hallgatóink, 180 perc a magyar kultúra jegyében, ez volt a címe annak a műsor folyamnak, amivel a jeles napot ünnepelték a Sátor Alja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. A következő percekben az ott készült összeállítást hallják a riporter Jászter Beáta.
180 perc a magyar kultúra jegyében. Hagyományos rendezvénye ez a Sátor Alja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumnak. A szervező múzeumpedagógusa Gécini Nagy Máriával beszélgetek. Jókai év van, ezért kicsit az irodalom köré csoportosulnak most az előadások. Miről szól a mai nap? Hogyan ünneplitek a Magyar Kultúra Napját?
Igen, most idén főként az irodalom köré csoportosulnak az előadások, olyan szempontból, hogy amikor december tájékán ránéztem, hogy milyen irodalmi évfordulók lesznek idén, akkor örömmel láttam, hogy nagyon sok olyan író, költő ünnepli a majdnem kerek születési évfordulóját, akiről mind-mind érdemes lenne beszélni, szót ejteni, sőt, jó néhányan ki is maradtak, mert akkor nem 180, hanem 300 perc a magyar kultúra jegyében, tehát sokkal hosszabb lélegzetű lett volna, de majd különböző egyéb programokon majd róluk is szót ejtünk. Tehát nyilván Jókai Mór az a aki 200 évvel ezelőtt született, tehát Jókai emlékév van idén, 2025-ben, ezért is hívtuk meg a Jókai Mór általános iskola diákjait, tanárait, hogy ők is itt múzeumban, másabb helyszínen a mi programunknak a fényét is emelve itt kezdjék és indítsák a Jókai évüket. József Attila természetesen, ő is valamilyen szempontból kerek évfordulós, de Szabó Lőrinc, Tamkós Irató Károly, Cigány Lóránt, Rejtő Jenő 100, 120, 125 vagy 200 évvel ezelőtt születettek, és ezért is kerültek most ők a porondra, úgymond, illetve van két kicsit kakukk tojás ebből a szempontból, a matematika, hiszen ez is a magyar kultúránk része. A 2025 valamilyen szempontból, ugye majd ezt az előadáson meghallgathatják az érdeklődők, a 2025 ez egy tökéletes négyzetszám. Én nem vagyok a számok barátja, ezt meghagytam a matematikusnak, hogy igazolja, hogy vajon miért, illetve Harry Potteres előadásunk is színre került ebből az alkalomból, hiszen minden, ami magyarra le van fordítva, olvassuk, nézzük, formálja valamilyen szempontból az esztétikai érzékünket, kultúránkat, tehát ezért került bele, nem évfordulósként, egész egyszerűen, mert úgy tudom, és én magam is sokan kedveljük Harry Pottert olvasni.
Nem csak szervező vagy, hanem előadó is. Szabó Lőrinc és Tamkós Irató Károly gyermek verseiről fogsz előadni. Egészen biztos vagyok benne, hogy a természetnek is nagy köze lesz ehhez az előadáshoz.
Igen, mint minden költőnél, a természet náluk is előkerül, szóba kerül, a természet szeretete. A természet az, amiben nem csalódik az ember. Az emberekben csalódunk, és az emberek gonoszak, ezt írja egy versében, de a természetre rámeri bízni a gyermekei. Itt feltétel nélkül Szabó Lőrinc is, illetve Tamkós Irató Károlynál is a Tóban című költeménye, minthogyha tényleg a tópartján járnánk, és ott látnánk a vizes élőhelyes állatokat, tehát ettől sajnos vagy nem sajnos nem tudok elvonatkoztatni. Nyilván nem ezért különlegesek az ő gyermekverseik, de ezeket az előadáson majd meg lehet hallgatni, hogy miért is különlegesek egyrészt az életútjuk, másrészt a gyermekirodalmi költészetük.
Reggel 9 órakor kezdődött az előadás, most már dél magasságában vagyunk, és folyamatosan jönnek a csoportok, mindig telt ház van, nagyon megmozdult a város.
Ennek nagyon örülök, tehát Magyar Kultúra Napja egyrészt, ez egy hívószó is, másrészt az előadók, az előadásoknak a változatossága, színessége. Van olyan csoport, aki majdnem egész délelőtt itt volt velünk, sőt határon túlról, Szlovákiából is érkeztek, alsó tagozatosoktól, középiskolásokon át, felnőtt érdeklődőkig jelen vannak, tehát változatosak a témák, és remélhetőleg majd mindegyikből minden korosztály megragad valamit, és megmarad benne valami, amiből tovább tud majd építkezni, és reméljük, hogy ennek hatására egy-egy könyvet elővesz, akár a Harry Pottert, akár Rejtő Jenőt, akár költeményeket, és ezzel gyarapodhat majd a szellemi fejlődése, illetve a szellemi világa egy-egy látogatónak.
Nem győzzük megállapítani azt a tényt, hogy mennyire színes és szép és mély a magyar kultúra. Nagy Károly Zsolt kulturális antropológussal, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem főiskolai tanárával beszélgetek, mert hogy egy olyan előadással jöttél ide Sátoraljaújhelybe, a Kazinci Múzeumba, amely Harry Potterről szól, illetve a diákról és a sárkányról. Hát hogyan kerül a magyar kultúra napján Harry Potter az asztalra? Mert hogy a sárkány az teljesen jogosan van itt, az biztos.
Ez egy olyan cím volt, amit kaptam, és a meghívásnak része is volt az indoklás, és én ezt teljesen elfogadom, hiszen mindaz, ami bekerül a magyar kultúrába, akár a fordítását, akár a filmadaptációkon keresztül, az egy kihívást intéz a kultúrával szembe, vagy a kultúra felé, azt a kihívást, hogy be tudjuk-e fogadni, vagy kivetjük magunkból. Tudjuk-e értékelni, a saját értékrendünk alapján jelentést tudunk-e neki adni, vagy pedig a jelentés, amit adunk neki, az lesz, hogy ez szemét, és nem kell befogadni. Persze nem döntünk mindig jól. Én úgy gondolom, hogy a Harry Potter regény folyam és maga a Harry Potter jelenség az ezen a határon áll most. Vagy befogadjuk, vagy kivetjük magunkból. A fiatalok nagyon szeretik, az én gyerekeim is nagyon szeretik, én is nagyon szeretem, mert megtaláltam azokat a kapaszkodókat, amelyek segítségével egyfajta értelmezhető maga a regényfolyam, a jelenség, és az is, ahogyan tudom kötni a saját kultúrámhoz, a saját gondolkodásomhoz a Harry Pottert. Hogyan kerül a diák ebbe a képbe? Van a magyar mitológiának, néphagyománynak egy nagyon sajátos alakja, ez a garabonciás diák. Egyébként ez az alak is kívülről jött a magyar hagyományba, különböző más népektől származik. Ennek a garabonciás diáknak van két nagyon izgalmas sajátossága. Az egyik az, hogy ő is tanulja a mágiát, van rá fogékonysága, ő is jeggyel születik, mint a sámán vagy a táltos, de tanulnia kell a mágiát, és könyve is van hozzá, és ez egy kicsit kapcsolja azokhoz a diákokhoz, akik a Roxford varázslóképzőiskolában tanulnak. A másik sajátossága az, hogy neki is van sárkánya, illetve a sárkánnyal van egy nagyon sajátos viszonya. A magyar mitológiában, a magyar gondolkodásban, néphagyományban sok sárkány szerepel, de ezeknek a sárkányoknak általában szomorú vége van, mert vagy a legkisebb királyfi, vagy a szabólegény, vagy a juhász kinyírja őket, az összes fejüket levágva. Vannak más mesék, amik szintén kezdenek bekerülni a magyar kultúrába is, illetve van egy saját mesénk is, ugye a legszerethetőbb sárkány a világon, Süsű, aki egy szelíd sárkány, vagy amelyben meg akarjuk szelídíteni a sárkányt, ez ugye az Így neveld a sárkányodat című történetről van szó. A garabonciás diák és Harry Potter is a kettő között áll. Felfogja azt, hogy a sárkány nem megszelídíthető. Ugyanakkor azt is felfogja, hogy szüksége is van, vagy szüksége is lehet a sárkányra. A garabonciás diák, tudjuk, az elírások szerint egy sárkányhús darabot tesz a nyelve alá, és így tud repülni, és így óvja meg magát a napnak a hőségétől, vagyis nem pusztul el, megmenekül. Harry Potter történetében komplexebben van kifejtve a sárkánynak a motívuma. Ugye az elején az első részben találkozik először a sárkánnyal, aztán a negyedik részben a tűzserlegében egy nagyon erős küzdelem van a sárkány és közötte, míg végül az utolsó részben a Gringotts nevű varázsló bankból való szökésnek az eszköze lesz a sárkány, vagyis Harry megtanulja a sárkányt, azt a pusztító erőt a saját céljainak az elérésére felhasználni. Ugyanaz, mint a garabonciás diák.
Nagyon érdekes és nagyon elgondolkodtató dologgal kezdtél, hisz jelképrendszerekről beszéltél a gyerekeknek, mert nagyon sok diák volt az előadáson, és az óvodai jelekből indultál ki. Nekem mozdony volt a jelem az óvodában, teljesen ki voltam tőreből róla, hogy lehet egy kislánynak mozdonyt adni, de azt mondtad a gyerekeknek, hogy az vagy, ami a jeled volt az óvodában, ha alma vagy az, ha virág az. És végül is igazad van, mert én egy mozdony vagyok, rájöttem. Tehát megyek előre, ha kell, ha nem, célra törő vagyok. Annyira jó volt ezzel a gondolattal indulni, mert a jelképrendszeren keresztül az egész élet megérthető.
Igen, nekem nagyobb szerencsém volt, mint neked, mert nekünk nem adták a jeleket, hanem mi választhattunk. Így egy kicsit nehezebb, hogy egy mozdonnyal hogy lehet azonosulni, viszont hogyha az ember jelet választ magának is, az nagyon érdekes, nagyon sokszor választunk magunknak jelet. Lehet, hogy ez egy szent, akinek a védelmébe helyezkedünk. Lehet, hogy ez valami ami szimbólum, amire úgy azt gondoljuk, hogy ez kifejezi azt, amik vagyunk. Igen, és az egész élet, ahogy mondott, felépíthető jelképekre és jelképszerűen. Sok mindenki mondja azt a Bibliától kezdve, hogy jelek vagyunk, jellékkel válunk, kinek vagyunk a jelei, minek vagyunk a jelei. Ennek az eldöntése részben nem rajtunk áll, de azért rajtunk is elég erősen áll.
Kulturális antropológus, te mint kulturális antropológus, hogyan ünnepelsz a Magyar Kultúra Napján? Ugyan ez csak egy nap, de az egész életünket úgy kell élni, hogy ünnepeljük és éltetjük és továbbadjuk a magyar kultúrát.
Így van. A kulturális antropológia eredetileg olyan népekkel, kultúrákkal foglalkozott, amik nagyon távoliak. Nem a sajátunk, az a népről, ez a kulturális antropológia valami nagyon távoli. De hát ahogy a globalizációknak köszönhetően, idézőjelben a köszönhetőséget, lecsökkent, vagy összement a világ egy nagy világfalura, közhelyesen szólva, így az antropológia is egyre inkább közelít a saját kultúrához. És felfedezi azt, amit nagyon sokan az irodalomban, művészetben, teológiában már megfogalmaznak, hogy attól, hogy valami saját és megszokott, Ha friss szemmel nézünk rá, akkor hirtelen nagyon is idegen és távoli lehet. Simone Weil ezt úgy fogalmazza meg, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni arra, ami a miénk. Nekem a magyar kultúra az otthonosság érzetét adja, ugyanakkor van egy megszokottság benne, abban, ahogy élek benne, ahogy viszonyulok benne. Kulturális antropológusként mindig azt arra sarkalom magam, hogy próbáljak úgy nézni a magyar kultúra megszokott dimenzióira, rutinjaira, mint hogyha először látnám, és próbáljak meg értelemmel viszonyulni ehhez, megértve, hogy mi a tradícióm, megértve, hogy miben segít ez engem, vagy éppen miben gátol abban, hogy az életnek a nagy kérdéseire, meg az apró cseprő kérdéseire is választ tudjak adni. Tehát amikor az a kérdés, hogy mit ünneplek, vagy hogy ünneplek magyar kultúra napján, akkor egyfelől az otthonosságomat ünneplem, és mert otthon lenni jó, ez egy jó érzés. Másfelől pedig mindig figyelmeztetés arra a magyar kultúra napja, hogy érdemes friss szemmel ránézni arra, amik vagyunk.
Rejtő Jenő is a magyar kultúra része. Bár megosztó, van, aki nagyon szereti, van, aki nem érti, de azért több generáció is felnőtt a művein, és az a tapasztalat, hogy ma a fiatalok szívesen olvassák, hiszen képregényben is megjelent már Rejtő Jenő. Ringer Istvánnal, a Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatójával beszélgetek, hiszen Rejtő Jenő a Legendák embere címmel tartott előadást a Magyar Kultúra napján. Valóban ez egy legendás életmű, legendás írásokkal, legendás élettel és legendás halállal.
Valóban, hát életében már ugye a koronázott Ponyva király Rejtő Jenőről beszéltünk, aki a 30-as években a budapesti művész életirodalmi élet egyik megkerülhetetlen alakja volt, jó barátja Karinthy Frigyesnek és számos irodalmi notabilitásnak, és hát egy nagyon magasan dotált, nagyon jó jövedelemmel rendelkező, sokat foglalkoztatott író volt, aki a Nova kiadónál sorra adta ki azokat a Ponyva regényeit, ugye a légiós történeteket, a bűnügyi regényeket, amiket hát több százezren olvastak már akkor is, és hát a halála után, ugye, ami egy tragédia eredményeként következett be, valóban volt néhány olyan évtized, amikor, ha nem is tiltó listán volt, de hát nem preferálták a regények kiadását, és a 60-as, 70-es években indult el egy olyan felfutás, aminek a sokat virágzása lehet talán ma is adatolható. Sorra jelennek meg az új kiadású Rejtő regények, illetve hát a szakma is elkezdett foglalkozni az életrajzzal, az életrajz vitatott elemeivel, illetve a különböző szövegkiadásoknak a filológiai elemzésével. Turóczy Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, akit ugye említhetünk a kiváló kutatók közül, maga is nagy Rejtő szerelmes, és hát ő szakmai szemmel foglalkozik a Rejtő életművel. Több kötet is jelent meg, tanulmány az utóbbi években, úgyhogy valahogy visszajött ő, de örökzöld Rejtő.
Ha Rejtőről beszélünk, akkor elsősorban a humorát kell kiemelni. Mitől is olyan jó, és mitől szippantja úgy be a Rejtői humor az olvasót?
A humor ugye ez megosztó dolog, és a humornak nagyon sok árnyalata van, az a fajta Rejtői humor, ami egy ilyen erősen szarkasztikus, picit a szürreálisba hajló, képtelen történeteket egymásba fűző humor folyam valójában. Ez van, akinek fogyasztató, kellemes, és akinek az azt általában beszippantja, aki pedig, hogy mondjam, nem érti talán, vagy nem értékeli, ez inkább az etikus kifejezés, az pedig persze hidegen hagyja. Tehát Rejtő valójában egy megosztó író, aki szereti, az nagyon szereti, aki pedig nem, az egyáltalán nem olvas. Én a előbbiek közé tartozom, tehát ez olyan, mint a tökfőzelék, ugye van, aki szereti a tökfőzeléket, van, aki nem, én nem szeretem, de Rejtőt nagyon.
Legenda, ugye, aminek fele igaz, fele nem, és az életét is végig kísérik ezek a legendák. Párat emeljünk ki ezek közül.
A legendák közül ugye a legizgalmasabb az a légiós szerepvállalása, volt-e francia idegen légiós, vagy nem volt francia idegen légiós, így makacsul tartotta magát sokáig az elképzelés, hogy volt, egyébként neki az önéletírásában is van egy olyan részlet, ahol leírja, hogyan került a légióba, és aztán hogyan, hát kvázi szabadult meg onnan. Bár van egy ennek ellentmondó önvallomása, és egy barátjának tett, ahol feltárta azt, hogy hát az egész csak a képzelet szüleménye volt, és hát az emlegetett Turóczy Gergely is ezen az állásponton, hogy ez egy kitalált történet. De vannak még mindig olyan kutatók, akik makacsul ragaszkodnak ahhoz, hogy a Rejtő életrajzban nehezebben értelmezhető 1930-as év éppen az első hónapokban van egy olyan időszak, ahol elméletileg akár lehetett is idegen légiós. Hát ez egy ilyen örök homály, amiben szintén egy picit a hit vagy az egyéni meggyőződés alapján ítélheti meg kiki azt, hogy Rejtő volt-e valóban idegen légiós. Ugye az érv, ami látszólag amellett szólt, hogy volt, az, hogy nagyon jól ismeri az idegen légiónak a belső hierarchiáját, a tiszteknek a különböző rendfokozatait, a Szaharának a mikroklímájától kezdve rengeteg olyan részletgazdag leírása van a regényben, amit hát sokan ugye azt gondolják, hogy csak saját tapasztalatok útján lehet megfogalmazni, míg mások is részben egyébként ő maga is egy későbbi vallomásában arról írt, hogy hát rengeteget olvasott az idegen légióról, rengeteget olvasott a Szaharáról földrajzi könyveket, és hát tulajdonképpen összerakta ezt az egész sztorit. Hát ez az egyik, ami a legismertebb, de van több, ami szerintem ettől izgalmasabb. Az egyik ilyen az nyilván a nőkhöz fűződő viszonya, hogy tulajdonképpen a munkamódszerének bevett eleme volt az, hogy diktálta a regények szövegeit, amit aztán többször korrektúrázott, tehát a lediktált szövegváltozatokba ő belejavított, beleírt, elvett belőle, hozzáadott, és hát ezek a gépíró nők valójában hát azt a feladatot is megkapták, hogy a lehető legcsinosabban öltözzenek föl, estébe kirúzsozva, elegáns cipőbe kellett gépelniük, és hát ennek a eredménye az lett, ugye nyilván előtte talán más is történt, hogy ezeket a gépírónőket feleségű vette sorra Rejtő Jenő, tehát valójában három gépírónő felesége is volt, ami kivétel nélkül ilyen viharos, rövid ideig tartó szerelmi kapcsolat volt, mert hogy egy nagy bohém volt Rejtő Jenő, aki a nagyon magas jövedelmét valójában elszórakozta, rengeteget járt kávéházba, rengeteg feketét fogyasztott, alkoholt fogyasztott, állítólag amfetamint is, és hát ugye ez az életmód azért mondjuk így nem egy családbarát életmód, egyébként gyermeke nem született, egy legenda szerint egy házasságon kívüli gyermeke mintha talán lehetett volna, de ez is egy ilyen homályos rész az életrajzban, minden esetre ez a legenda, ez egy valós legenda, és hát számos ilyen pesti, városi legenda kering még róla, ami szintén azt jelzi, hogy egy nagyon különleges figura volt, nem egy hétköznapi szereplő, talán olyan, mint ami egyébként a regényeiben is felbukkan sorra.
A csodálatos, sokszínű és nagyon mély magyar kultúrát ünnepeljük január 22-én. Éppen ma van a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban egy olyan előadás, ami 180 percet ölel fel a magyar kultúra egyében, és ennek egyik előadójával, Darmos István néprajzkutatóval beszélgetek. Jókai év is van, mint ahogy József Attila és Márai év, de most inkább az előadások első része Jókairól szólt. És Jókainak van több csodálatos regénye, de ami a néprajzot illeti, talán a legérdekesebb ebből a szempontból az Egy magyar nábob című regény. Ennek segítségével arra világította rá, hogy hogyan kapcsolódik a magyar kultúrához a magyar néprajz és magyar néphagyomány. Hát akkor ezt kérdezem én is, hogyan kapcsolódik, hiszen itt van velünk, még mindig él, hála Istennek.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Igen, de most kaptam egy olyan lehetőséget, hogy egy ilyen érdekes szálat kibontsak. Tehát a magyar néphagyomány hogyan tükröződik az irodalomban, ezt nagyon, nagyon sokszor, vagy nagyon sok példa van rá, és nagyon sok mindent lehetne ezügyben kutatni. Régóta foglalkoztat az a gondolat, hogy Jókainak a Egy magyar nábob című regényéből a 8. fejezetet, a Pünkösdi király című fejezetet. Megnézem abból a szempontból, hogy ez hogyan jelenik meg a regényben. Ugye ebből készült egy film is, Várkonyi Zoltán rendezésében 1966-ban, hogyan jelenik meg a filmen ugyanez, és hogy mi az igazság mindezekből, amit a néprajz is igazol, és kifejezetten itt a Pünkösdi király választással kapcsolatban. Ugyan még odébb van Pünköst, de ugye Jókai kapcsán, meg ugye az irodalom, a film és a népszokások kapcsán azt gondolom, hogy ez egy érdekes téma volt ezen a Magyar Kultúra napi rendezvényen.
Így van, és nagyon sok érdekességet elmondtál, mert ha elolvassuk a regényt, illetve megnézzük a filmet, és főleg most a filmre fókuszálunk, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok mindent beledolgoztak ebbe a filmbe. Kicsit meg akarták mutatni ezt a nagyon színes magyar néphagyományt, mert bizony akár a Farsangra, akár Mártonnapra, akár bármelyik más magyar néphagyományra emlékezhetünk és gondolhatunk, amikor ezeket a részleteket látjuk. Most összefoglalóan egy kicsit mesélj arról, hogy mi ez a sokszínűség, ami Várkonyi filmjéből kiderül.
Hát azt gondolom, hogy leginkább az, hogy a filmnek meg kell felelni a film törvényszerűségeinek, tehát egy látványos dolgot kellett nekik filmvászonra tenni. Sok minden, ami benne van a regényben, az úgy és olyan módon nehezen jeleníthető meg a filmen, vagy megjeleníthető, de akkor esetleg az egy hosszadalmas dolog lesz, nem? Ugye itt a filmen tömöríteni kell egy kicsit, tehát az egészet úgy összehozni, hogy az ne legyen unalmas, és ne legyen hosszadalmas egy-egy ilyen részlet. Gondolok itt arra, hogy például a lovas verseny, ami egy nagyon jellegzetes része ennek a Pünkösdi király választásnak, az a filmen egy lovas verseny van, a regényben háromszor mennek, tehát három lovas verseny is van, hiszen nem tudják eldönteni, hogy ki legyen a Pünkösdi király az első kettővel, sőt a harmadikkal sem, és aztán valami mással döntik el. Tehát mindenképpen filmes szempontokat kellett figyelembe venni. Sok mindenben, amit látunk a filmben, megtalálhatóak a párhuzamok, és megtalálhatóak a néprajznak a Pünkösdhöz kapcsolódó szokásából, jelképrendszeréből, de nem minden így történt. Tehát ide azért vannak olyan részletek is behúzva, ami valószínűleg azért történt, mert hogy ugye látványos legyen, pörgős legyen, filmes legyen, amelyek például a farsangi népszokásokhoz, vagy éppen, vagy ha a mi vidékünkről beszélünk, ugye Tokajhegyajáról, akkor a szüreti népszokásokhoz kapcsolódnak, tehát a maszkos alakoskodós szokásvilág az inkább ezeken az ünnepeken jelent meg. Valamikor a Pünkösnek kevésbé volt ez a sajátja, de mindemellett nagyon sok mindenben viszont tényleg néprajzilag úgymond hitelesen jelenik meg egyrészt a regényben is, másrészt meg a filmen is ez a fejezet, ez a Pünkösdi király választás.
Kedves hallgatóink, 180 perc a magyar kultúra jegyében, ez volt a címe annak a műsor folyamnak, amivel a jeles napot ünnepelték a Sátor Alja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. Az előző percekben az ott készült összeállítást hallották, a riporter Jeszter Beáta volt.